Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből fogom felolvasni, mégpedig az 1-től 14-ig tartó szakaszt. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután, pesti apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Imádkozzunk.
Mostanában Bori lányom a második osztályban a J és E betű szavak közötti különbséget próbálja megtanulni. Nem megy neki rosszul egyébként, tehát elég jó ráérez olyan szavakra is, amit még életében nem hallott, és mégis meg tudja nagyjából 99%-osan satszolni, hogy azok a szavak azok pontos jével, vagy elég színos jével, ezzel az érdekes magyar sajátossággal íródott szavaknál melyikkel kell éppen írni azt a szót. És ilyenkor persze oldhatatlanul előkerülnek olyan szavak is, amikor gyakoroljuk ezt, nem csak azt, ami a könyvben le van írva, hát így fejből kicsit idősebb emberként olyan szavakat is mondok neki, amiről életében nem hallott még. És előkerülnek bizony olyan régies kifejezések, amiket talán már a jelentését is elfeledtük, már biztosan nem így használjuk ezt a szót, már talán én magam is egy kicsit nehezen tudnám körülírni azt, hogy miről is szól, mit jelent az a kifejezés. De azért a nyelvünkben élnek olyan kifejezések, amiket szépen így elkopnak, vagy valahogy teljesen ki is kerülnek a szótárunkból. Így van ez szerintem a keresztény élet kifejezéseivel is. Bizony vannak olyan szavak, amik itt már olyan divatja múltak, talán már nem mindannyian tudnánk pontos jelentést, vagy hogyha várnának tőlünk egy definíciót, akkor nehezebben tudnánk összekaparni azokat az információkat, hogy pontosan milyen értelemmel töltjük meg ezt a kifejezést. És részben ennek jegyében múlt az előző év az ifi életében, amikor elővettünk egy ilyen régi kifejezést, az Isten félelem szót, és erről szólt az ifjúsági konferencia, erről szólt az ifjúsági hétnek a témája. Ez nem olyan szó, aminek ugye a jelentését, tehát az Isten szót értjük, a félelem szót értjük, talán még többen az Isten félelemről is többet tudnának beszélni, mint egyesek, de mégis egy olyan réges kifejezés, ami talán úgy leporolni érdemes, és kicsit jobban elő lehet venni. És hasonló szó az, aminek az értelmét szeretném egy kicsit boncolgatni, illetve szeretném gyülekezetet meghívni, hogy kicsit együtt gondolkodjunk erről a kifejezésről, ez pedig a lelki fegyelem. Hasonló fogalom, lelki, értjük miről szól, tehát a lelki dolgokkal foglalkozunk. A fegyelem szót is szerintem elég sokan meg tudnánk határozni. A kettő együtt viszont már lehet, hogy már hadilában állunk vele. Bevallom őszintén, jó magam azért a lelki fegyelemben nem biztos, hogy jeleskedek annyira, mint többen közületek. Magamban veszem észre, hogy a lelki fegyelemben hiányosságaim vannak, és meg is fogom magyarázni, hogy miért. Hogyha lenne egy ilyen nagy szótára, a divattyamúlt keresztény kifejezések nagy lexikona, hogy felütjük, és akkor ott a szócik, hogy lelki fegyelem, és próbáljuk meghatározni, hogy mi a definíciója ennek a dolognak. Hát egy elég érdekes kérdés, hiszen ez egy fogalom. A fogalmakat nem tudom, hogy mennyire könnyen tudjuk megmagyarázni. Az ember általában úgy gondolkodik, hogy még egy tárgyat még nagyjából elképzel, de egy fogalomhoz más fogalmakat próbál társítani. És úgy segítünk a saját gondolkodásunkon, hogy feleleintünk érzéseket, eseményeket, esetleg más elvont fogalmakat, amik úgy próbálják megvilágítani, hogy mit is gondolunk arról a dologról. Hát mindjárt jön is az első szó, hogy a fegyelemről mit gondolunk, hát ez mindjárt nem olyan biztos, hogy mindenkinél pozitív, vagy mindenkinél negatív érzéseket kelt elsősorban. Ha ezt a szót halljuk, hogy fegyelem, akkor hát lehet, hogy ez valakinek egy nagyon pozitív érzés, mert igenis, hát főleg aki mondjuk gyakorló apuka, mint én, nagyon szeretném, hogy a gyerekeim fegyelmezettek lennének, és a fegyelmezett gyerek az egy jó gyerek, azt úgy lehet mutogatni, ki lehet tenni a kirakatba, és lehet vele villogni, hogy az ott rendesen ül. Én ilyen voltam egyébként, betettek a sarokba két kavicsal, és egy óra múlva is ott voltam, nem mentem el, játszottam, el voltam, és elmélkedtem a kavicsok létén. Tehát ilyen szempontból én egy fegyelmezett gyereknek számítottam, mindenféle komolyabb kilengések nélkül, ennek a tanáraim és a szüleim is nagyon örültek. A nővérem az egy más kérdés volt, őt általában név szerint ismert az iskola minden diákja és minden tanára, és általában az intői száma is magasan meghaladta az átlagot. Ő fegyelmezetlenebb volt ilyen szempontból. Tehát ilyen szempontból a fegyelemről általában jó képünk van, mert a fegyelmezett ember az egy kívánatos, elérendő cél valakinek az életében. Ha valaki tanár, mint említettem, akkor esetleg az osztályában nagyon jó, hogyha a fegyelmezettség uralkodik, és akkor lehet tanítani is, meg lehet tanulni is. Tehát általában van egy jó képünk a fegyelemről. Viszont lehetséges, hogy közöttünk vannak olyanok, akik a gyerekkorukban vagy fiatalabb korukban a fegyelmezésnek egy egészen más oldalát ismerték meg. Akit esetleg a szülei vagy tanárai vagy bármi olyan helyzetben, amikor valaki fölöttesük fegyelmezte, akkor lehet, hogy inkább csak negatív élményeket gyűjtött erről. Bizony lehet úgy fegyelmezni, hogy az inkább ártson annak az illetőnek, mint hogy, tehát nem mindig egy pozitív érzést társul hozzá. Talán a köznapi értelemben a fegyelem az egy ilyen erőszakos rend szóval is lehetne helyettesíteni. Igen, volt ilyen tanárunk is, aki nem tudott fegyelmet tartani, ezért megkövetelte, hogy mindenki egy hang nélkül, hátszatett kézzel, meg tudjátok, ilyen inkább katonás rendet tartott, mint hogy esetleg a tanulnivaló érdekességével, vagy a saját személyiségével próbált ezt a fegyelmet elérni, illetve bármiféle értelmet adni annak, hogy miért fegyelmez bennünket. Hát nagyon fontos az, hogy kinek milyen segéd fogalmai vannak a fegyelem szóról, mi az, amit előhoz a saját életéből. Hát lehet, hogy valakit inkább idomítottak gyerekkorában, esetleg próbálták a fegyelemnek ezt az erőszakos formáját megvalósítani. Aztán vannak, akiket egyáltalán nem fegyelmeztek. Az is lehet egy nagyon rossz irány, hogyha valaki a fegyelemnek semmilyen formáját, vagy nagyon enyhe formáját tapasztalta csak. Őszintén megvalva az én szüleim, az én esetemben tekintve, hogy magamból, tehát születésemtől fogva talán egy kicsit ilyen nyugodtabb, türelmesebb ember voltam, ezért a fegyelmezésnek a kemény részét nem nagyon kellett rajtam gyakorolni. Viszont ez egyáltalán nem válik az ember javára, hogyha a fenyítés és a fegyelmezés az teljesen kimarad. Azt gondolom, hogy felnőtt korban sokkal nehezebb ezzel szembesülni, amikor az embernek bizony vannak tanárai, vannak főnökei, vannak felettesei, és akkor előbb-utóbb a fegyelmezésnek valamilyen formájával szembefut, és bizony nagyon nehéz akkor előszedni azokat az emlékeket, ami lehet, hogy annak az illetőnek meg sincsen. Hogy a Bibliában milyen összefüggésben beszél a Biblia legtöbbször a fegyelmezésről, fenyítésről, intésről, tanításról, rengeteg szinonimája van ennek az igében. Jelent megzabolázást, korrekciót, fenyítést, megfedést. Az Ószövetség tele van ilyen helyekkel, főleg egy király és a népe közötti relációban van legtöbbször kijelentve, illetve Isten és ember között. Tehát az Isten fenyíti az ember, egy király fenyíti vagy fegyelmezi az ő népét, illetve hát a leggyakoribb ugye a köznapi példák, hogy a szülő fegyelmezi a gyereket. Tehát ezek a relációk vannak, és minden esetben egy ilyen alá-fölé rendelő viszonyt feltételez. Hát mindig egy rangban és hatalomban feljebb állótól kapjuk a fegyelmezést, ő adja a fenyítést, vagy ezt a korrekciót, vagy utasítást, kiigazítást, rengeteg szó van az igében. Leggyakrabban is a szónak ugye a legtisztább értelmében, a Jobb könyvében van többször ez a kifejezés, amikor a Isten hogyan fegyelmez és hogyan fenyíti az embert, úgyhogy a helyes úton járjon. Aztán persze hát ennek vannak a vadhajtásai, amikor mondjuk a köznapi életben vannak olyan iskolák, ahol a fegyelmezésnek csak nagyon enyhe formáját gyakorolják, és ezzel próbálják, mondjuk egy általános iskolában, vagy nem is tudom pontosan melyik az a iskolarendszer, amelyikben próbálják, hogy engedjük szabadjára a gyereket, majd ő kitalálja magának a saját fegyelmét. Nem tudom, hogy mennyire járnak ezzel jó úton. Hát általában egy ilyen aláfölé rendelő viszonyt kapunk a Bibliában, mint tanításképpen, hogy így tekintsünk a fegyelmezésre. És ez Istentől, a királytól, és illetve a szülőtől az igei tanítás szerint, ez egy segítő szándék. Tehát azért fegyelmezünk, azért fenyítünk, azért korrigáljuk az alattunk lévőket, hogy őket segítsük. Arról nem beszélnek, hogy hát persze lehet ezt ártó szándékra is esetleg, vagy ilyen nem jó hatásként adni, de Bibliában inkább a segítő szándékról beszéljünk. Egy fegyelmezésnek mindig van indítéka, hogy miért kapja azt az illető, vagy miért adja, tehát miért van ez a aláfölé rendelő viszonyban ez a fegyelmezés, és mindig kell valami célt adni neki. Tehát olyan, mint a matematikában a vektor, hogy van egy kiindulópontja és van egy iránya. Itt is kell, hogy valamiből induljon ki a fegyelmezés, valami legyen annak a miértje, és kell lennie egy irány, ami felé én próbálom ösztökérni azt az illetőt. Különben egy céltalan erőködést tesz a dologból, tehát hogy ez a lár-kullár fegyelmezés, ennek nem sok értelme van, ez általában azért van, hogy a szülő végre nyugodtan olvashasson, vagy alhasson, vagy nem tudom, tehát amikor azért fegyelmezzük a gyereket, hogy Isten csönd legyen már, nem biztos, hogy ez a célja ennek a fegyelmezésnek, tehát nem mindig az ön cél a lényeg, hanem kell valami kiindulópont, és kell valami irány. Ez leginkább akkor érhető tetten, vagy akkor gondolhatunk helyesen erre, hogy elképzelünk egy sportolót, aki mondjuk készül az olimpiára. Gyakorlatilag, amikor vége van az olimpiának, az egyiknek, akkor már is másnap van egy kis pihenőnap, és harmadnap kezdődik a felkészülés a következő olimpiára, ami 4 év múlva lesz. És bizony, amikor egy sportoló felkészül, akkor igen sok mindent fel kell ezért áldoznia, önfegyelemmel, vagy ha van neki mondjuk egy edzője, akkor az bizony be is tartatja vele ezt a fegyelmet az étkezésben, a sportolás rendjében, mennyiségében és minőségében, hogy elérjen egy célt. Ez van egy indítéka, és van egy célja ennek a dolognak. Ugyanezt sokan közületek zenét tanultak. Mennyi ideig tartott, amíg az első füreliszt, hogy az ember lejátszotta úgy gond nélkül? Hát otthon hallom elég sokat, a Janka lányom zongorázik, és bizony, mire az először végig, mert az összes hang úgy, ahogy kell, bizony sok gyakorlás van benne. És vagy egy orvosi hivatás. Milyen sokat kell tanulni egy orvosnak, hogy elérje azt a célt, hogy végre megkapja az orvosi diplomáját. Rengeteg évet kell neki tanulnia. Tehát mindig van valami cél, amiért megyünk, és ilyen szempontból a fegyelem, önfegyelem, fegyelmezettség, hát bizony ez nem igazán értelmezhető egy ilyen rövid távon. Általában, amikor fegyelemről beszélünk, vagy fegyelmezettségről, fegyelmezett életről beszélünk, akkor nem egy ilyen egy hónapos időszakról beszélünk, vagy hát a rövid távon is lehetnek bizonyos ilyen fegyelmezések, de alapvetően inkább ilyen hosszú távra, aki nagyon hosszú időt tölt azzal, aki nagyon sok energiát fektet bele. Istennek egyértelműen van egy iránya és egy indítéka a mi részünkre, és ezt a római levélben olvashatjuk a Róma 8:28-30-ig. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azoktól eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akiről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Itt van Isten egyértelmű terve. Akiket elhívott, azokat megigazította, azokat pedig meg is dicsőítette. Tehát magyarul itt van ez a program, hogy akiket elhívott Isten, azokat meg fogja dicsőíteni. Ez Istennek az áterve. És hát ha sokat nézünk akciófilmeket, általában az A-terv nem szokott bejönni a filmekbe, ott mindig van egy B-terv, és általában jobban is sül el, mint az A-terv lett volna. Ez egy ilyen klisé, vagy egy ilyen jó forgatókönyv a filmekben. Isten nincsen B-terve. De ők elhatározott valamit, és azt végig is fogja vinni. És itt a magyar ilyen szempontból visszaadja ezt egy múlt idővel, hogy ez nem egy ilyen lehetőség, ez nem egy... Hát hívő testvéreim, csináljátok ezt, és akkor talán, vagy hát leginkább ezt tudom javasolni. Ez nem egy ilyen, hogy mondjam, egy választható opció, hogy hát így is lehet csinálni a kereszténységet, hogy hát elhívtak, és aztán hát valahogy majd oda kerülsz, és Jézushoz hasonlóvá leszel. Isten ezt a tervet, ezt az A-tervet szánta nekünk, akiket elhívott, azokat meg is fogja dicsőíteni. Azok meg fognak dicsőülni. Ez az irány. Ezt jelölte ki nekünk az Isten. De mi az indíték? Miből indul ez az egész? Mi Istennek a célja, mi Istennek az indítéka arra, hogy velünk ezt tegye? Hogy elhívjon, megigazítson, majd megdicsőítsen bennünket. Isten szeretete az, ami a kiinduló pontja ennek az életpályának. Egy ilyen ívet fel lehet rajzolni, hogy innen indultunk, itt elhívott bennünket, és befutván ezt az utat, a végén a megdicsőült Jézushoz hasonló élethez fogunk eljutni. Itt azt mondja, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van, majd folytatja azt, hogy elhívja, megigazítja és megdicsőíti. És minden eleve elrendeltetett, akikről pedig eleve elrendelte. Amikor Isten valamiről eleve elrendel valamit, akkor az nem kőbe van vésve, az valami sokkal tartósabb anyagban van vésve, az úgy van. Istennél ismétlem nincsen egy B meg egy C terv a fiókban, ő ezt eleve elrendelte, Isten véghez viszi, így lesz mindenképpen, ezek tények. Ez nem egy lehetőség vagy ajánlás. Na igen, de hogyha Isten ezt eleve elrendelte, ha Isten ezt eleve eldöntötte, és ez így lesz, akkor mi a mi részünk benne? Akkor nekünk csak fogjuk magunkat, és hátradőlünk, és hát eleve elhívott Isten minket, bent vagyunk a melegben végre, itt üldögélünk, és a végén úgyis az lesz, amit Isten elrendelt. Tehát mi a mi feladatunk akkor ebben? Hogyan illeszkedünk mi ebbe a tervbe? Valószínűleg nem ez volt Istennek a terve, hogy a hívő ember ezek után csak hátradől, és hát majd még néhányan fölfutnak a hajóra, és akkor együtt majd oda hajókázunk. És éppen ezért az igében, ami nekünk azért írodott, hogy minket eligazítson az életben, elég sok utalást és utasítást és erre irányuló igazságot elrejtett. Például, amit az igében felolvastunk, a zsidókhoz írt levél 12. részének a 14. versében azt mondja, törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Tehát ez a mi feladatunk. Törekedjünk a szentségre. Végig az Isten tiszteletnek, akkor mindenki föláll, és legyetek szívesek törekedni a szentségre. De hát, könnyű ezt mondani, hát ez egy nagyon jó gondolat, és ez olyan, mint amikor a gyereknek azt mondják, hogy kisfiam, legyél jó. Hát nem tudom, kinek a gyereke volt ezek után jó, vagy legalábbis voltak elképzelése, hogy szerintem mi az jónak lenni, és aztán ez ugye finomodik, hogy a szülők is ugyanezt gondolják. Ez egy ilyen kicsit olyan megfoghatatlan, hogy jó, törekedjünk a szentségre, de hogyan? Mi a gyakorlata ennek, hogy törekedjünk a szentségre? Kicsit visszafelé haladva, ugyanebben az ige szakaszban, hogy felolvastunk, kicsit korábban, a 4. résztől a 11. részig olvassuk azt. Fiam, nevezd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Aztán az van, hogy szenvedjétek el a fenyítést. Fenyítés nélkül maradtok, akkor nem fiak vagytok, hanem fattyak. Ejha! Hogyha Isten fiai vagyunk, akkor fenyíteni fog bennünket. És matematikában ugye visszafelé is, hogyha a fiak vagyunk, akkor fenyítenek, ha fenyítenek bennünket, akkor fiak vagyunk. Ez eléggé szorosan egybefog a kettő dolog. Hát sajnos azt kell mondanom, hogy aki Isten gyermeke, azt Isten fenyíteni és fegyelmezni fogja. Egész biztosan. Enélkül valami oknál fogva ebből az igéből azt látom, hogy a kettő teljesen együtt jár. Nem azt jelenti, hogy minden alkalommal nekünk Isten fegyelmét kell elviselni, de hogy elő fog fordulni, és olyan esetek lehetnek, hiszen a bűnben nem álltunk ellen vérig, mondja korábban az ige szakasz. Tehát azért vannak bennünk olyan igazítani való dolgok. Vannak még bennünk faragni való dolgok. Tehát ez az a külső fegyelmezés, amit az elején említettem, hogy Isten, mint a felettünk álló hatalom, fegyelmez bennünket. Ő megteheti ezt. De még mindig nem váltottuk apró pénzre ezt a törekedjetek a szentségre való kifejezést. Kicsit még visszafelé haladva ugyanebben az igében, amit az elején olvastunk, az első szakaszban ez volt. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Ez az a négy pont, ebben az igében legalábbis, ami arra ír, hogy milyen legyen az embernek a hozzáállás, ami legyen, amit tenni kell. Mi volt az első? Tedd le a terheidet. Ez egy gondolkodásbeli váltás. Eddig magam próbáltam megoldani azokat a dolgokat, amik elém jöttek, ami problémaként engem terheltek és engem próbáltak megtörni. De meg kell változtatnom a gondolkodásomat, el kell változni az én gondolkodásomnak, hogy most már ezt Isten kezébe próbáljam letenni, Isten lába élé tegyem le, és ő fogja ezeket a terheket felvenni. Tegyem a lába elé, és vele próbáljam megoldani. Aztán engedjük el a bűnt. Milyen könnyű lenne, hogyha csak egyszer lenne, hogy fogjam a bűneimet, és elengedem. De megszokhattuk, hogy a Jézusnál és az Isten országában néhány dologban nagyon egyszerűnek tűnik, és talán pont azért zavarodunk meg egy pillanatra, hogy hát tényleg ennyire egyszerű lenne? Ilyen egyszerű Isten befogadni a szívünkbe, hogy azt mondjuk, hogy jöjjön és jön. Ez olyan hihetetlen, hogy semmit nem kell tennem, és tényleg nem kell itt éveken át robotolnom, és akkor úgy előbb-utóbb érdemes leszek arra, hogy Isten gyermeke lehessek. Nem. Sokkal egyszerűbb. Kapsz egy ajándékot, és azt fogadd el. Hát ez túl egyszerű. Hát. Világon semmit nem adnak ingyen. És azt mondja, hogy engedjem el a bűnt. Hát ez nagyon ragaszkodik. Nagyon ragaszkodik hozzám az a bűn. Hogyan lehet elengedni? Hát azért, mert Isten megszabadított bennünket a bűn hatalmától, hogy Jézus a kereszt halálával feloldozott bennünket, hogy szabadok lehetünk nem bűnt tenni. Szabadok vagyunk arra, hogy ne tegyük a bűnt. El tudjuk engedni. Azt mondja, légy álhatatos. Álhatatossággal fúzd meg azt a pályát. Azt a pályát, amit az előbb felvázoltam. Akit elhívott, azt meg fogja dicsőíteni. Itt van az a pálya, a megszentelődés pályája. Ezt kéne megfutni álhatatossággal. Nem ideig, óráig, nem egy-két évig, nem 15 évig. A halálunkig, a vérünkig, utolsó vérünkig. Isteni, ezek a nagyon egyszerű és ezek a rettenetes nagy dolgok, tehát hogy ilyen egyszerű a dolog, de azt aztán életem végéig. Tehát a kicsi és a nagy, a végtelen és az egyszerű nagyon érdekesen keveredik Istennek ebben az igében. És aztán megint itt van, hogy nézz fel Jézusra. Ez megint egy gondolkodásváltás. Ha úgy bele hajolok és egy kicsit hogy magammal foglalkozom, meg a világi dolgokkal, meg a mi lesz a munkahelyemmel, lesz egyáltalán, mi lesz jövőre, lesz-e kormányváltás, mit tudom én, földrengések, vége lesz a világnak. Ha ezekkel foglalkozom, vagy a földi dolgokkal, és nem emelem fel a tekintetemet, akkor ezt a pályát nem tudom befutni úgy, ahogy Isten ezt számomra kijelölte. És aztán itt van ez az álhatatosság. Erről eszünkbe jut a fegyelemnek egy másik formája, amikor nem kívülről fegyelmeznek, amikor te önfegyelmet gyakorolsz magadban. Ez nem azt jelenti, hogy most itt embereknek kell tetszeni, hogy ki az, aki büszkében viseli azt a saját maga által kreált önfegyelmet, amit magára erőltetett. Tehát nem embereknek kell tetszenünk, hogy a mellettünk lévő az úgy nézze ránk, hogy na ez valaki, ez. Ő keresztényebb a többieknél. Ez nem egy ilyen kifelé mutat, ez nem önsanyargatás. Nincs szükség arra, hogy az önsanyargatásnak van egy olyan hogy mondjam, egy olyan vonzata, hogy lehet egyfajta dicsekvés az, hogyha valaki sanyargatja magát. És ezt mások látják, és ez ilyen dicséretként, vagy egy öndicséretként lehet fogalmazni. A Kolossi levélben, a második részben, a Kolossi 2.20-ban, azt mondja az ige, Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízled, meg ne is érintsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan, magunk csináltak egyeskedés, az alázatoskodás és a test sanyargatása által. Valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfúvalkodottsághoz vezet. Tehát az öncélú és kicsit ilyen magamutogató önsanyargatás Isten előtt nem igazán rúg labdába. Nem erre van szükség. Az önfegyelem nem ez. És az önmagunkra szorított fegyelem nem ez. Az önmegtartóztatás az a Galata levélben fel van sorolva a lélek gyümölcsei között. A lélek gyümölcse, a léleknek egyik gyümölcse az önmegtartóztatás. Isten ezt fogja kimunkálni bennünk. Ez fog megjelenni, mint lélek gyümölcse rajtunk. De hát akkor most ezek kötöttségek? Vagy most szabadok vagyunk? Vagy most meg vagyunk kötözve, hogy szabályokat kövessünk és betartsunk? Vagy most szabadok vagyunk? Tehát ez ugye a világi szemmel a kötöttségek meg a szabadság az valahogy úgy nem igazán rokon értelmű fogalmak. Hát most vagy kötött vagyok, vagy szabad vagyok. Isten országában ez is egy picit másképpen van. Nem minden kötöttség rossz. Talán többen tudjátok róla, mennyire szeretek társasjátékozni. Ott szabályok vannak. És aki nem játszik a szabályok szerint, azzal nem jó játszani. Ha mindenki a szabályok szerint játszik, akkor azokra támaszkodva, azokra fellépve egy nagyon jó játékot lehet játszani. Kihasználva a szabályokat, a lehetőséget, de azoknak a határait is. Hasonlóképpen az Isten törvényei, az ő szabályai, azok nem megkötöznek bennünket, hanem igenis felszabadítanak. Korlátok között vagyunk a legszabadabbak az életben, ha tudunk azokkal élni. Ha kötöttségnek érezzük, és békjónak, akkor viszont szenvedni fogunk ebben a szabályrengetegben. Mert az, hogy a Bibliát, hogyha felsoroljuk, és kiírnánk belőle az összes szabályt, hogy mit ne tegyél, és mit úgy tegyél, és hogy ne tegyél, és miért ne tegyél, lehet, hogy elég sok lap megmaradna itt. És aztán ezt kiosztanánk, és akkor mindenkit jövő héten kikérdeznénk. Rengeteg szabály és kötöttség van ebben az írásban, de ezeket meg lehet úgy élni, hogy Istennek egy szabályrendszere, amiben bele lehet illeszkedni, és lehet ebben gyönyörűen az ő igáját felvenni, és ebben élni, és áthatatosan végigfutni, vagy pedig egy ilyen végeláthatatlan táblaerdő lesz, amiből nem tudunk kitalálni. Ez a fegyelem dolog, ez nagyon érdekes dolog, hogy ez ki hogy éli meg ezt a saját önfegyelmét, és hogy hogyan tudja Isten fegyelmezését elfogadni. Nagyon nagy kedvencem a Tűzszekerek című film, nem tudom, ki látta közületek. Abban az egyik futót az edzője egyetlen egy dologra készíti fel a futóversenyre, hogy ő egyel többet lépjen a futóverseny során, a futás során, mint a másik. Ez az edzésnek a célja. Egy rövid távfutónál, hogyha 10-et lép, vagy 11-et lép, nem mindegy. Század másodpercek múlnak rajta, és hosszú-hosszú edzés folytán ezt munkálja ki benne, hogy te csak egyet többet kell lépni. Rövidebbet kell lépni, és akkor egyet több lépés belefér. Nem mindig látjuk annyira tisztán, hogy merre akar bennünket Isten tolni úgy rövid távon. A hosszú távon láttuk azt az életpályát, a megdicsőlés, a Jézushoz hasonló élet lesz a végcél. De lehet, hogy éppen most, amikor rajtad van Isten fegyelmezése, nem biztos, hogy látod, hogy most merre akar téged Isten tolni. Mit akar az életedben elérni? De önfegyelmet gyakorolva, és tudván azt, hogy mivel Isten fia vagyunk, minket meg fog fenyíteni, és fegyelmezni fog, és arrafelé fog tolni, és korrigálni fog bennünket, ha ezt engedjük, akkor Isten arrafelé tud tolni bennünket. Rengeteg olyan terület van egyébként, és valószínűleg ezekről elég sok Isten tisztelt is szólt, vagy szólni fog még, amelyben gondolkodásunkon, gyakorlatunkon, vagy bármiféle hozzáállásunkon változtatnunk el. És ebben a fegyelem, az önfegyelem segít bennünket, illetve hát a legtöbb lelki változás és a legtöbb ilyen lelki gyakorlat, vagy lelki, hát a módszer szót nem annyira szeretem, de mondjuk lelki módszer, az csak is fegyelemmel érhető el bármiféle célja. Aki eljár egy bibliai iskolába, nagyon jó, hogyha az elejétől a végéig végigjárja, mert valószínűleg állhatatosan ott kell lenni, meg kell hallgatni ezeket a dolgokat, és meg kell tanulni. Vagy mondhatnék bármi más ilyen dolgot. Említettem ugye a zongora gyakorlást, vagy a zene gyakorlást. Tehát van egy csomó terület, amin a fegyelem bizony előrébb visz. Talán megvilágítja egy kicsit a másik oldalról, hogy mi az eredménye, hogyha valaki lelkileg fegyelmezetlen? Megérthetjük úgy, hogy mi az a fegyelem, hogyha belenézünk abba, hogy mi lesz az eredménye, hogyha valaki a lélekben fegyelmezetlen. Hát bizony az egyik ilyen nagyon rossz eredménye az, hogy az ember kevés lelki gyümölcsöt fog hozni. Hát lelki ajándéka mindenkinek van, lélek gyümölcse viszont lehet, hogy kevesebb van. Kevesebbet tud rajtad keresztül Isten teremni. Aztán egy csomó ismeretet megszerzünk. Akár csak azzal, hogy itt vagyunk és hallgatjuk az Isten tiszteletet, vagy talán gyerekek a serdülőrán, gyerekórán rengeteg ismeretet szereznek az igéből, az Isten igazságaiból. De ha ez nem válik gyakorlattá, akkor egy ilyen tudás, csak egy vízfej lesz. Kilométer szélesek leszünk, de csak ilyen centiméter mélyek. Nagy kiterjedés, de kicsi mélység. Nagyon nagy tudást fel tudunk halmozni. Igeversek tömkelegét tudjuk meghallgatni és megtanulni is. Jobbfejű gyerekek ezért még pontokat is kapnak a táborban, ugye, hogy minél több igeverset megtanuljanak. De ha ez nem válik gyakorlattá, akkor egy ilyen holt tudás marad és időben kikopik. Nem jó az, hogyha a ránk bízott ajándékokat, a ránk bízott ismereteket, a ránk bízott igazságokat elvesztegetjük. Mert ez a fegyelmezetlenségnek a végeredménye. Elvesztegetünk valamit. Semmit nem szeretünk elvesztegetni, azt gondolom. Tehát amikor valaki sok éven át gyakorolja a zongorát, aztán utána abba hagyja, és akkor előbb-utóbb még középszerű sem lesz. Vagy ilyen elvesztegetés, amikor mondjuk egy híres hegedűművészt látunk, aki mondjuk egy kocsmában zenél. Elvesztegeti a tehetségét. Úgy gondoljuk, hogy ezt sokkal több embernek kéne látni, a nagy operaházakat tölthetne meg, vagy zenekari termeket tölthetne meg a tehetségével, és ő nem él vele, elvesztegeti az ő tehetségét, az egy idejét, vagy a tehetségét. Azzal, hogy Isten lelki ajándékokat ad nekünk, és ő elindít bennünket ezen az úton, elhív bennünket, ahogy az életpályának az elején említettem, hogy elhívja, és azt majd megdicsőíti. A kiinduló ponton mindannyian megkapjuk azt a lehetőséget, azt az erőt és azt a hatalmat, hogy mi befussuk ezt a pályát. Tehát aki úgy érzi, hogy hát már mindenki elfutott mellettem, hát már látom a hívőket, ő sokkal jobban csinálja, ő mennyivel jobb hívő, ő mennyivel gyorsabban és jobban és határozottabban futja ugyanazt az utat, minek fussak én utánuk? De Isten nem ilyen pályát tervezett nekünk, ami nem tudunk befutni. Megvan hozzá az erőnk, megvan hozzá a hatalom, megvan hozzá a lehetőségünk, hogy ezt az utat befussuk. Akit eleve elhívott, azt meg fogja tenni. Ez Istennek az áterve. Ezt mindenkinek teljesíteni fogja. Fegyelmezetlenséggel egy picit ebből el tudunk vesztegetni. Vagy talán nagyobbat is. Rengeteg fegyelmet igénylő elfoglaltság vagy gyakorlat van, amit gyakorolhatunk az Isten útján, a megszentelődés útján. Az egyik talán az, amit én a legfontosabbnak tartok talán, az, hogy az Isten igéjével hogyan bánunk, hogyan foglalkozunk. Lehet az Isten igéjét hallgatni. Akik most itt vannak, egy jó úton haladnak, most hallgatják az Isten igéjét. Ha jövő héten is eljöttek, akkor még jobb úton haladtok. Lehet egy gyülekezetbe állhatatosan eljárni és hallgatni olyan igét, ami Isten igéjéből van kihozva és magyarázva. Tehát Isten igének a hallgatása egy olyan dolog, hogy lehet például azzal, hogy állhatatosan és fegyelmezetten minden alkalommal vagy legtöbb alkalommal eljössz és meghallgatod az Istennek az igéjét. Aztán lehet az igét olvasni, tanulmányozni. Az egyik egy kicsit más, tehát olvasni az igét, vagy tanulmányozni az igét egy kicsit talán időben, meg odafigyelésben talán különbözik. De Isten igéje is többször felhívja a figyelmet, főleg a Timoteusban itt levélben sokszor van az, hogy igen, az igét fel kell olvasni, hirdetni kell, tanítani kell, tehát erre parancsa is volt az embereknek, hogy Isten igéje hallatszódjon, azt az emberek tanulmányozzák, forgassák. Amikor, talán azt hiszem, ha jól emlékszem, a jelenések könyvében, amikor a gyülekezeteket dicséri, aztán az egy gyülekezetre azt írja, hogy ott bizony hallgatták az igét és forgatták, és nem felejtették, hanem úgy tanulmányozták, hogy valóban úgy vannak az írások. Hát Istennek egy dicsérete az, hogyha valaki az igét forgatja, tanulmányozza és olvassa. Mert egy jó példát olvastam, vagy hallottam, hogy vajon milyen gyakran érnek bennünket problémák, milyen gyakran érnek bennünket nehézségek, milyen gyakran van szükségünk útmutatásra, és milyen gyakran olvassuk az Isten igéjét. Talán ennek a kettőnek közelítenék egy számban egymással. Miért nem az Isten igéhez fordulunk, amikor valami gond van, valami probléma van? És valaki egyszer úgy fogalmazott, hogy hát az ételt sem úgy esszük, hogy egy hónapra előre eszünk. Az levegőt sem szívunk egy hétre előre. Az Isten igéje sem elegendő úgy, hogy vasárnaponként hallgatom egy kicsit. Igenis, le kell ülni hozzá. Hát lapozni kell. Nem az a lényeg, hogy most ki hányszor olvasta ki a Bibliát. Lehet azt olyan gyorsan is, hogy néhány hét alatt ki lehet olvasni, és aztán mi marad meg belőle. Tanulmányozni kell, olvasni, gyakorolni, hogy Isten mi minden, és hogyan szól hozzánk az igén keresztül. Ez nem egy ilyen könyvmolykodás, vagy egy ilyen mindig a Biblia a kezében van, mindig rongyosra olvassa, igenis a tanulmányozás a lényeg. Aztán elmélkedhetünk rajta. Ez nem egy ilyen meditációs gyakorlat, hogy leülünk és akkor elmélkedünk hosszú ideig, a köldökünket nézzük és Isten igéjét elmélkedünk. De bizony az, amit elolvastunk, amit megtanultunk, azt lehet forgatni, és lehet az adott szituációban alkalmazni. De egyik sem, tehát sem a hallgatása, sem az olvasása, sem a tanulmányozása, sem a elmélkedés nem megy anélkül, hogy fegyelemmel és állhatatossággal ne tennénk. Mindig vissza-vissza köszön ez az önfegyelem. Bizony, ettől el tudunk lustulni, ettől el tudunk lankadni, ahogy itt a zsidó levélben írta, hogy emeljük fel az elfáradt kezeinket. A megroskadt térdeket erősítsétek meg. Igenis. Fel kell állni, meg kell erősíteni a kezünket, a lábainkat, átvitt értelemben megerősíteni a lelkünket, és állhatatosan futni ezt az utat. És nagyon jó összefoglalása, vagy ilyen jelszava lehet a Galata levélben írt mondat, az 5. rész 25. versében. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ha ő általa élünk, ő az, aki bennünket megelevenített, aki bennünket elhívott, aki bennünk él, és mi őt éljük kifelé, akkor bizony ez a mi parancsunk, hogy éljünk is a lélek szerint. Önfegyelemmel állhatatosan, ahogy azt az utat meg kell futni. Amen. Uram, köszönöm neked, hogy egyenes, világos utat jelöltél ki számunkra, aminek van kiinduló pontja, van iránya, és van segítségünk ezen az úton, a te fegyelmed, amivel kiigazítasz bennünket, amivel irányítasz bennünket, és terelgetsz bennünket. Köszönöm, hogy érezhetem minden nap a te jelenlétedet, amivel segíteni próbálsz, és ezen az úton akarsz engem tartani. Add, Uram, hogy tudjak ebbe a tervbe belesimulni, add, hogy tudjam átadni magam ennek a tervnek, hogy odáig eljussak, hogy hozzád hasonló legyek, engem is megdicsőíthess. Add, Uram, hogy mindannyian tudjuk ezt a pályát állhatatossággal megfutni, ne lankadjunk és emeljük fel a kezeinket, és éljünk a te szent lelked szerint.